Nőiesség, siker, kiteljesedés. Köszöntök mindenkit, én Cippán Anett vagyok, ez pedig a Life and Body magazin podcastje, a Gondolatok, ahol a női lét ezer arcát mutatjuk be. Ami az ágyban történik, az ott is marad. Libidóról, párkapcsolati szerepekről és vágyakról dr. Hevesi Krisztával beszélgetek. Szia Kriszta!
Szia Anett, és köszönöm a meghívást!
A párkapcsolatok alappillére a szexualitás, mégis nem merünk róla beszélni, még mindig tabu. Miért van ez?
Most így hirtelen két okot mondanék. Az egyik, hogy paradox, miközben azt mondjuk, hogy a szexualitás, a testiség az azért a szerelemnek a kiteljesülése. Tehát a szerelem csúcsa, ahol már tényleg az úgymond akár a lelkek is ölelkeznek. Tehát valójában a legszebb beteljesült pillanatok a szexualitáshoz kötődnek, tehát a szerelem és mondjuk a gyermekáldás, és mégis a másik oldalról a legnehezebb, súlyosabb érzelmek is, mire felnövünk. Tehát, ha belegondolunk, a szorongás, a félelem, az undor, a szégyen, a megszégyenülés, bűntudat, ezek nagyon erős, igazából a legmardosóbb érzelmek, és ezért nagyon nehezen tudunk kitárulkozni, hogy a másik melyik Achilles, mikor találja el az Achilles sarkunkat, az, hogy mikor kérdez valamibe bele, és nem szeretünk szorongani, nem szeretünk megszégyenülni, úgyhogy ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy nincsen rá semmi modellünk. Tehát eleve nem hallottuk, tehát mondjuk a szülőket, hogy ők hogyan beszélnek. Az iskolában szintén tabu, rögtön vihettük az ellenőrzőnket, hogyha a szexről beszéltünk. A nagyszülők szintén nem, ha igen, akkor az helyenként inkább rossz volt, mert helyenként olyan életbölcsességeket kaphattunk, mint például, hogy egyet tanulj meg, kisunokám, ha a férjed akarja, akkor mindig rendelkezésre kell állni. Azt az 5 percet már csak kibírod. Tehát, hogy azért mondom, most bocsánat, azért mondtam, hogy igazából jó példákat nem nagyon láttunk, úgyhogy ezért aztán nincsenek rá receptjeink, kliséink, és ezért nem tudunk.
Számtalan szexuális probléma alakulhat ki egy pár életében, kezdve a sűrűséggel. Ezt nyilvánvalóan meg kell beszélni, hogy hosszú távon egy sikeres párkapcsolatról tudjunk beszélni. Segíts kérlek azoknak, akik esetleg problémával küzdenek ezen a téren, hogy hogyan beszéljék meg a másikkal, hogy mik az igények, és hogy mit szeretnének a másiktól voltaképpen.
Itt a sűrűség, tehát a gyakoriság az valójában egy általános probléma, és nem hogy közelebb hozza a feleket olyan értelemben, hogy mondjuk az egyik 2 szeretne hetente, a másik 5, most mondtam egy példát, ahol valószínűleg nem 3-4 lesz, hanem inkább az, hogy az, aki az egyik fél, az inkább menekül, tehát akinek mondjuk heti 2 volt az igénye, abból 1 lesz, vagy akár még kevesebb, míg a másik pedig egyre elégedetlenebb. Itt nagyon sok mindent fel lehet sorolni, hogy már eleve azt, hogy figyeljünk oda erre az elején is. Pontosabban az elején, az első 3 hónap, az mindent felülír általában. Nyilván kivételek vannak, van, hogy nehezen találjuk meg az összhangot. Tipikusan egyébként a férfiak szoktak, hogyha igazán szerelmesek, akkor így az első 1-2-3 alkalommal kudarcolják, ott vallani, de utána, hogyha ez sikerül felülírni, mert hogy ugye úgymond az alkalmi kapcsolatoknál nem kell teljesíteni, nem fontos, nem fél attól a visszautasítástól, míg pedig pont amikor megtalálta úgymond élete választottját, szíveszottját, hogy akkor viszont fontos lesz számára, hogy tényleg a legjobbat adja. No, de most nem ezt a példát véve, hanem hogyha úszunk a szerelemben, általában az első 3 hónap az minden problémát felülír. Tehát minden vágyhiány, teszem azt, nőknél nedvesedési problémákat, férfiaknál kevesebb gond szokott lenni. Valamiért, hát majd mindjárt azt is kifejthetjük, hogy miért, általában mi nők vagyunk azok, akik mondjuk így a gyakorisággal inkább a lefele irányba tendálunk. Bár az is tény, és itt rögtön korrigálnom is kell magam, hogy amióta itt azért az internetes pornográfia mindenki számára elérhető lett, azóta bizony valljuk be, hogy gyakran inkább már a férfiaknak fáj a feje. Tehát ez a másik része...
Mert hogy telítődnek?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert egyrészt annyira megemeli az inger küszöböt, hogy mondjuk a sima, egyszerű, amúgy is nehéz ugye egy hosszú távú párkapcsolatban folyamatosan megújulni, kívánni a másikat, fáradtan és ugyanabban az ágyban, ugyanabban a lakásban, stb. Ugyanabban az időpontban szinte, ahogy hazaérünk. De erre most kaptunk egy még egy nagyobb kihívást, ahol ugye a felnőtt filmekben egyrészt olyan zoomolások vannak, ahogy valójában nem látjuk a másikat szex közben. Tehát nem a genitáliáit látjuk olyan közelről, hanem most elnézést, nem akarok itt nagyon konzervatívnak tűnni, de hogy tipikusan mondjuk látjuk a másiknak most egy közösülési pontnál, látjuk az arcát, vagy mondjuk hátulról a haját. De hogy jó, picit lehet ezen változtatni, de azért ezek a tipikusak, és ehhez képest a pornófilm behozza közelre. Tehát a lényegre tér, tehát elsősorban itt az aktusra, illetve az orális szexre koncentrál. Tehát ilyen, így nem látjuk, tehát már eleve kevesebb, kevesebb ingert kapunk. Ezen kívül tehát valahol kívánságra váltogatható. Szőke, barna, vörös, fekete, kettő, három, grupi, kecske is betipek szoktam volt mondani. Tehát, hogy valami olyan extra izgalmat ad, amit, ahogy elmondtam, ez a jelen helyzet nem tud ilyen értelemben megugrani.
Azért ez brutális, hogyha az ember belegondol, hogy majd ez később hova fut ki.
Hát már most hova futott ki, hogy őszinte legyek, tehát, hogy ez az egyik ilyen leggyakoribb probléma. Egyik. Nem a leggyakoribb, de azért az élen jár. Tehát magyarán most itt visszakanyarodva oda, hogy az első három hónapban a férfi is teljesen úszik a mámorba, beírja a partnerrel, és nem volt pornófilm, aztán szépen elkezd visszaszivárogni ez a kapcsolatba, illetve hát pontosabban a saját privát foglalkozásba, és a nő esetében is, tehát még az elején ugye rengeteg érzelmet kap, fürdőzik ebben a hangulatban, és ilyenkor a nő is több egy létre vágyik. Úgy három hónap, az ügyes párok körülbelül kihúzzák ezt 6 hónapig, utána viszont helyreállnak, úgymond az eredendő zavarok. Tehát olyan szempontból...
Ez nagyon kis idő. Megleptél most ezzel.
Általában, tehát ez nyilván egy inkább tendencia, és az is tény, hogy a ma nagyon felgyorsult a világ. Tehát, hogyha még régebben mondtuk ezt a kritikus 7. évet, hát szerintem az nagyjából 2-3 évre hozható a kritikus 7. Úgyhogy nyilván, hogy ezek mondjuk az ilyen tipikus problémák. Ezt felszoktam tenni azt a kérdést a gyakoriság terén, hogy vajon kinek nehezebb. Annak, aki többet, vagy annak, aki kevesebbet szeretne. Máshogy nehéz, mert annak, aki többet, annak azért, mert hogy folyamatosan érzi a visszautasítottságot, úgy érzi, hogy hát de hogyha jó velem, akkor miért nem csináljuk gyakrabban? Egyszerűen nem is érti. És, vagy akkor nem mond azt, hogy jó velem. Tehát ott ez szokott probléma lenni, meg az, hogy folyamatosan egy hiány van jelen. Erre szoktam azt mondani, hogy nyilván nem a csokoládénak hiányzik, hogy megegyék, hanem annak rossz, aki előtt folyamatosan ott van, és nem ehet belőle. Tehát egyszerűen értetlenül áll ezzel szemben, míg a másiknak pedig azért, mert úgy érzi, mintha folyamatosan kergetnék. Úgy érzi, ő is kevésnek érzi magát, hogy ezek szerint neked minden kevés. És valahol én ezt az evés példájával szoktam valahogy egy kicsit elmagyarázni a pároknak, hogy különbözőek vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem szeretem azt az adott ételt, de van olyan, aki mondjuk egész nap tudna enni, van, aki inkább naponta csak 2-szer eszik, de akkor esik jól. Van, akinek fontos az, hogy a megterített asztal, van, akinek pedig ez a mindegy csak folyamatosan nassolhassak, vagy bárhol. Tehát nekem például édesapám mondjuk akár reggelre képes volt töltött káposztát enni, de van, aki meg mondjuk nyilván azt mondja, hogy reggelire azért nem feltétlenül ezt teszünk. Tehát így lehet azt hiszem a legjobban megérteni, és hogy ilyenkor ugyanakkor annak a kedvébe kell azt gondolom járni, aki a kevesebbet szeretné.
Mert ezt akartam kérdezni, hogy ki hozzon áldozatot.
Mert hogy annak kell meghozni az étvágyát. Ha nyomást érez, akkor egyre inkább most ugyanúgy evésnél gondoljunk arra a gyerekre, akibe folyamatosan etetni akarjuk. Ez a na csak még egy kanála, na csak a mama kedvéért, a nagymama kedvéért, a maci kedvéért, és valójában az evés is szinte munkává válik, és nem szereti ettől meg. Tehát ezért sokkal inkább úgy, hogy megkedveltetni vele, semmint az elégedetlenség. Kiváltképp férfiak hajlamosak arra, hogy ez a bárhol, bármikor, hogy szerintük az milyen jó kifejezni, hogy mennyire kívánlak, bárhol elkapják a partnert. Tehát erre aztán helyenként a női klienseim olyan mondatokat szoktak így hozni, hogy figyelj, úgy érzem magam, mint egy szatírral élnék. Tehát nem merek átmenni a nappaliban, mert folyamatosan rám veti magát. Tehát, mint egy pókücsörögne a sarokban. Figyelj, otthon már csak ilyen kéjjelhárító rucikban vagyok, azért, hogy ne, de hát ez is, ebbe is megkíván. Vagy a következő, figyelj,
de ez még mindig
el.
Jobb egyébként.
Igen, tehát,
hogy nem.
Pontos, de hát igen, csak ugyanakkor ez meg egy olyan jellegű nyomás, tehát, hogy erre az a mondat, amikor figyelj, nem hiszem el, ott viszem a levest, és elkapja akkor is a cicimet. De nem finoman, mint egy ilyen mammográfiai vizsgálat. Tehát így úgy meggyömöszöli. Igen, tehát ez egy érdekes dolog, ez egy hozzáállás kérdése, hogy a férfi úgy gondolja, hogy ez bók, én ezzel azt fejezem ki, mennyire kívánatos vagy. A nő számára pedig ez a, azért ne felejtsük el, hogy a női test tárgyiasítása, ez azért nagyon belénk van oltva, és erre egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy ráadásul sokszor elégedetlenségében mondjuk a partner rosszul kommunikál, és azt mondja, hogy de értsd meg, nekem legalább heti 2-3 szex kell. Na már most erre, ez mit jelent a másik félnek? Tehát értem, neked nem én kellek, nem rám vágysz, nem engem kívántál meg, hanem neked a szex kell, és én vagyok az a test, aki ezt a kielégülést neked nyújtsa. Tehát annyira kényes, annyira érzékeny a szexualitásunk, hogy én egyébként ezért is szoktam azt mondani párok esetében, mert nem tudunk róla beszélni, hogy először külön jöjjenek hozzám, mert nem akarják megsérteni, megbántani a másikat, csak elég egy rosszul megfogalmazott mondat, pont azért, mert ilyen értelemben esetlenek vagyunk, és nem tudunk róla jól beszélni, és már úgy megsértettem a másikat, amit utána nem tudok meg nem történté tenni. Tehát na, ha belegondolunk, pláne ezen a nagyon érzékeny területünkön nagyon belénk tudnak égni a mondatok. Tipikusan ugye én ezért nagy hangsúlyt fektetek a vitákra is. Hogy a vitáknál mennyire paradox, hogy pont azt bántjuk, akit a legjobban szeretjük, és olyan, mint egy boxmeccs, hogy valahol arra törekszünk, hogy K.O., hogy egyre jobban megsértjük a másikat, és ezzel olyan sebeket okozunk, ami, hogyha be is gyógyul, azért a heg megmarad. És nagyon sok kapcsolatot láttam itt tönkre menni sajnos, hogy egy vita hevébe kimondott rossz mondat, és oké, ez már hiába mondta utána a másik, hogy jó, csak mérgemben mondtam, azt már nem lehetett visszacsinálni. Tipikusan ilyen mondatok, sose voltam boldog veled, soha nem volt jó veled a szex. És utána már erre nem lehet azt mondani, hogy csak vicceltem. Egyébként itt a legrövidebb, amit így a vitáknál szoktam ajánlani, hogy nyilván megvan mind a kettőnknek a magunk szubjektív szemlélete. Erre szoktam egy olyan példát mondani, hogy itt ülünk egymással szembe, és mondjuk leteszek egy babát közénk, ez egy ilyen régi fejlődés lélektani kísérlet, amint egyikünknek kell szembe, másikunkkal háttal ül. Ugyanazt a babát nézzük, de teljesen más, hogy más szögből látjuk. Nem tudjuk meggyőzni a másikat, hogy milyen, hogy mit látunk, mert egyszerűen ugyanaz, de mégis más a rálátásunk. És valójában a vitákban erről van szó, hogy mind a kettőnknek igaza van. Ezért nem azzal segítjük a vitát, hogyha lehülyézzük a másikat, nem tudjuk meggyőzni, és nem is jó, ha meggyőzzük, egy dolgot tudunk megérteni. Tehát arra kell ilyenkor figyelni, hogy megértsük, hogy az az adott mondat az miért fájt neki. Megkérdezhetjük, hogy mire hasonlít, mikor, mondjuk gyerekkorból, hogy miért esik neked ez ennyire rosszul. És jellemzően egy valami olyan élettörténet van mögötte, ami számára egy nagyon fájdalmas dolog. És ehhez képest én ezt szoktam példának mondani, milyenek vagyunk a vitáink esetében, pont olyanok, mint a bemutatkozásnál. Hogy annyira arra figyelünk, hogy szépen érthetően elmondjuk a saját nevünket, hogy éppen az az apró kis információvészel, arra már nem marad kapacitásunk, hogy a másikat hogy hívják. Tehát mit tanulunk meg jobban a saját nevünket? És ugyanilyen ilyenek vagyunk a vitáinknál, hogy miközben a másik beszél, nem figyelek oda rá. Hanem folyamatosan már arra azt pörgetem magamba, hogy na majd én hogy fogom neki őt meggyőzni az én igazamról, és így vészel az információ, és csak még jobban meggyőződünk a saját igazunkról. Tehát valahol ez a jobban, ez az érzelmi megértés, az, ami segít kiküszöbölni ezt, hogy egyre jobban elhidegüljünk, és egyre több sérelem rakódjon egymás. Tehát magunkra és a másikra is.
Korunk problémája lehet, és kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy látod, hogy úgy tűnik, hogy megfordulnak szépen lassan a szerepek. Tehát a nők elkezdenek férfiasodni, a férfiak nőiesedni. Te ezt tapasztalod egyébként?
Én nem tudok e fölött olyan értelemben párcát törni, hogy mi a jó és mi nem. Nem tudom azt mondani, hogy most mi a biológia, mi a társadalom, mit kéne, mi a sztereotíp, vagy mit kéne átfordítani. Tehát ezt most csak azért mondom előre, hogy inkább én azt tudom mondani, amivel a rendelőben találkozom, illetve egy-két ide vonatkozó kutatás. Tehát anélkül, hogy bármilyen előítélet lenne bennem. Valójában azáltal, hogy annyira megvannak ezek az évszázadok a mi kultúránkban, ezek a nemi szerepleosztások, hogy a férfinek milyennek kell lenni, és a nőnek milyennek, és valójában ez a generációról generációra ezt továbbadjuk, és hiába lehet, hogy hétköznapi szinten, akár a filmekben, munkahelyen ezzel próbálunk nem azonosulni, de valahol elvárás és zsigeri szinten ez még mindig megvan. És emiatt, hogyha ez megfordul, nagyon sok problémát okoz. Tehát legyen szó itt akár arról, hogy mondjuk ki a kikeres többet. Sajnos nagyon sokszor látom, hogy bizony, ha a nő keres többet, bármennyire is esküdözünk, hogy ez nálunk nem jelent problémát, egy idő után mégis megjelenik.
A férfi elkezd
szorongni. Így van, hogy a férfi egy kicsit úgy mond, ezáltal nem éli meg magát eléggé férfinek. Ugyanígy például érdekes, ugyanezt mondhatom az intimitás és a szexuális kezdeményezésre vonatkozóan, ugye itt is az a sztereotípia, a férfi mindig csak szexelni akar, a nő meg érzelmekre vágyik. Na már most. Következő volt egy ilyen két-három évvel ezelőtti kutatás ilyen téren, hogy ha ez megfordul, és a nő vágyik több szexre, és a férfi több intimitásra, mind a kettőbe szorong. Tehát egyszerűen sokkal rosszabbul érzik magukat, és itt az a paradox, hogy azt gondolnánk, hogy akkor tökéletes a kapcsolat, ha pont ugyanannyit akarnak. Na most hát egyrészt ilyen szinte, ez fiktív és szinte nincs. Másrészt kimutatták, hogy azoknál azok a párok a legboldogabbak, és a férfinek ott a legmagasabb az önbecsülés, a szexuális élettel való elégedettség, a párkapcsolati elégedettsége, ahol a férfi kicsit többször akarja a szexet. Most ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a nő az minden karácsonykor, a férfi meg napi háromszor, hanem egy kicsit, tehát, hogy minimális eltérés, mert akkor érzi azt, most egy kicsit lebutítva ezt a mondatot, hogy fú, én aztán olyan macsó vagyok, hogy már megint akarom, de hát na hát jó, hát nyilván nem tud ennyit velem lenni. Tehát ez az egyik része, tehát itt most arra válaszolva egyrészt a fizetésbeli, tehát különbségre, másrészt akár a szexuális kezdeményezésre. A férfiak két ok miatt tücsörögnek nálam a rendelőbe. Ha a nő kezdeményez, és ha a nő nem kezdeményez. Tudnélik, ha a nő nem kezdeményez, hogy kezdjük az egyszerűbbet. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a filmek azt ígérik, ugye általában most ilyen nagyon-nagyon aktív nők vannak a felnőtt filmeken, tehát hogy akkor biztos az én feleségem se lejtes, hogyha ő nem kezdeményez állandóan. Másrészt pedig tehát azt, hogy mi van, csak én akarom, akkor mégse jó neked, hogyha te soha nem kezdeményezel, de nem szeretnél velem lenni, tehát hogy ennek van egy ilyen üzenete. A másik részt viszont, tehát hogyha meg a nő kezdeményez, akkor meg azt érzi, hogy hó, mi történt, hogy a nő akar többet, akkor én nem vagyok elég férfi.
Tehát beindul egy verseny.
Így van, tehát meg az, hogy úgy érzi, hogy akkor én nem felelek meg ennek a sztereotípiának, hogy a férfinek kell több szexet akarnia. És egyébként most itt még egy-két példát mondva, mondjuk a kapcsolat elején, hogyha egy nő kijelenti azt, volt több ilyen esetem és kliensem, hogy nekem már pedig minimum 3-4 szex kell. Na, innentől kezdve borítékolható, hogy nem lesz, mert Egy, a férfiak kezd szorongani, hogy te jó, mi van.
Teljesíteni meg a három.
Kell. Igen, kettő feladattá válik, ugye, tehát felkerül a to-do listre, ugye, tehát ez a mosogatni, naponta egyszer levinni a kutyát, ja, és még szexelni is kell. Tehát ezért nem jó, meg elvárással válik. Valahol a szexben most itt nagyon sok esettel találkozva, meg egy jó pár kutatás nyomán is. Azt hiszem, hogy a legszörnyebb mondat, hogy elvárás és kell lesz belőle. Mert erre valahol mindannyiunkba rögtön bekapcsol, úgymond a szabadságunk védelme. Ez természetes, már a babába benne van, hogyha lefogjuk a kezét, hogy ki akarja szabadítani. Nem szeretjük az ilyen nagyon szigorú kötöttségeket, pláne nem az olyan területen, ami örömforrás, ami kezdeményezés, ami játék. Mert ne felejtsük el, hát azért a szex a felnőttek játéka. Előjáték, utójáték. Úgyhogy ezért aztán pláne, ami elvárás, az rögtön egy negatív színezetet kap.
A pályafutásod során egyébként érzel változást? Tehát más jellegű problémákkal keresnek meg most, mint korábban?
Valójában ugye a felnőtt filmek eléggé régóta jelen vannak, úgyhogy ez már szinte az első perctől sűrűn jelen volt a rendelőmben. Avval a különbséggel, hogy még nem tudtak ennyire róla, ma már azért nagyon sok cikk, sok publikáció, beszéd jelent meg erről, hogy hogyan tudja így a férfiaknak a vágyát ellopni. Tehát például mondjuk egy ilyen legutóbbi felmérés, ami azt nézte, hogy az ugyanannyi ideje párkapcsolatban lévő pároknál, 5 vagy 10 év, hogy mondjuk a 35 év alattiaknak gyorsabban elmúlik a szexuális vágya a partner iránt, mint a mondjuk a 45 és 55 között. Ugye azt gondolnánk, hogy életkor miatt nem így van, de pontosan ezért, mert ez már egy jobban pornon nevelkedett generáció, tehát már természetesebbé válik egyrészt, hogy rögtön azután nyúlunk mondjuk egy fárasztó munkanap, vagy egy stressz helyzet után, vagy egy önjutalmazásként.
De egyébként ezt nőként szerintem nem lehet értelmezni, hogy miért, tehát mi szükség van rá?
Egy biztos, gyors kielégülés, sokszor stresszlevezetés, kikapcsolódás a monotonitásból, ahol nem kell udvarolni, nem kell várni, nem kell megfelelni, nem kell szorongani, nem fájdul meg a derekam, nem fáradok el, nem kell a másik kedvébe járni, nem kell virágot hozni. Tehát valójában ez egy ilyen instant, gyors
megoldás.
Kiszakadás, megoldás, és az az érdekes egyébként, hogy nem kötik össze a férfiak. Tehát, hogy nem jön arra rá, hogy mondjuk igen, nyilván, mert mondjuk egyrészt, hogy mondjuk, hogyha naponta több ilyen kliensen volt, hogy aznap már kétszer könnyítettem magamon, akkor valószínűleg este, amikor hazaérek, nem ugrok neki az asszonynak. Másrészt pedig az, hogy mennyire megváltoznak az elvárások. Tehát, hogy azok az idomok válnak etalonná, az kapcsolódik össze. Ne felejtsük el egy összetanulás, tehát egy asszociáció van itt is, hogy mi az, ami nálam kiváltja aztán az izgalmat. Hogy az elvárt, hogyha folyamatosan mondjuk ott a felnőtt filmes színésznők idomain hoz kapcsolódik a kielégülésem, akkor bizony ebből kikopik az, hogy a partnert annyira tudom kívánni. Tehát, hogyha egyébként így most itt az én életpályámat véve itt a rendelői evolúciómat. Eleinte még nagyon sok, vagy hogy mondjam, elég sok korai ejakulációs problémával találkoztam, az ma már egyre kevesebb. Nyilván azért az interneten sok megoldás is jelen van. Másrészt azért, mert mondjuk a felnőtt filmek meg pont, és egyébként most ez az aktuális kutatási területem, hogy inkább a túl késői, vagy a nem sikeres ejakulációt nézzük.
Akkor ez nagyot fordult.
Pedig, igen, ilyen téren nagyon nagyot fordult, hogy itt ez pedig a felnőtt filmeknek, mert nem éri el azt az inger küszöböt sokszor a partner semmilyen téren, tehát sem manuálisan, tehát úgy mondom, hogy itt az inger, a fizikai inger, sem pedig a vizuális inger terén. Úgyhogy bizony ez mondjuk sokat változott. A lányoknál nagyon sok, nagyon gyakori ugye az imitált orgazmus, mert ugye a nőknél sokszor inkább fontosabb az, hogy legyen mellette egy partner, és ha tényleg a férfinek az kell, hogy én most megjátszam, hogy nyilván sokszor a nők úgy vannak vele, és mondjuk mondom, ugye legegyszerűbb, mondom az egyik kliensemet, egy 32 éves lány, de ebből nagyon sok van, jött hozzám, hogy te figyelj, én úgy döntöttem a 30. születésnapomon, hogy többet nem játszom meg. Hanem tényleg jöjjenek rá, nem vagyok egy nehéz eset, mutatom, hogy mi merre, stb., nekem hogy jó, és figyelj, azóta nem volt olyan, hogy kétszer találkozna velem a egy férfi. Előtte, figyelj, imádtak. Akkor a műsor voltam, hogy ihaj. És amióta így döntöttem, azóta rögtön elhagynak, mert hogy egyrészt, hogy a férfi úgy éli meg, hogy akkor ő nem jó, és inkább akkor nézzem a következőt, és akkor itt hadd mondjak egy olyan statisztikát, hogy körülbelül a nők 55-65%-a játszotta már meg, vagy viszonylag rendszerességgel az orgazmust, ehhez képest nem találni férfit, akinek, aki lett volna olyan partnerrel, aki megjátszotta, tehát ilyen értelemben, ez inkább csak ilyen városi legenda, vagy a régebbi időkből esetleg a haverokkal történhet meg. Tehát magyarán egy nagyon, ez a valahol tényleg pornófilm forgatásá válik az ágy, ahol a nő meg kell, hogy játsza, mert különben a férfi elégedetlen, mert megszokta azokat, hogy azokra a durva mozdulatokra, azokra a szinte nők felé alig van előjáték, ugye, hogyha meg van, akkor helyenként megnézni is, néha inkább fáj ezt a csapkodásos bemelegítést. Tehát ezt már az ókori görögök és rómaiak tudták, hogy a nőnek ugye bár a kulcsocska, a klitorisz a titok nyitja, ami az együttlét közben, mivel a hüvely az ugye a szülőcsatorna, tehát ezért elég érzéketlen. Most képzeljük el, hogyha tele lenne érzőidegekkel, akkor mondjuk egy baba születése közben, egy ilyen jó kis 12 órás vajudás közben, szerintem egy 240 orgazmusunk lenne, amiben belehalnánk. Tehát magyarán a hüvely az viszonylag érzéketlen, így nyilván itt függ attól, hogy a hüvely és a csikló milyen viszonyban helyezkedik egymástól, hogy nyilván itt is vannak alkati különbségek, ahogy nincs két egyforma férfinemi szer sem, tehát hogy ugyanúgy. És igazából az, hogy a nőknek körülbelül a 15-25%-ának van együttlét közben, ha nincsen valamilyen csikló-csiklandozó élmény, tehát rásegítés, akkor nincs orgazmusa. Az is tény, hogy a nőnek szüksége van az előjátékra. Azért kell az előjáték, mert hogy ugye itt csak a nedvesedésre koncentrálunk, de valójában a természet bölcs, ahogy a férfinek izgalomban megnő a nemi szerve, ugyanúgy a nőnél fontos az, hogy helyet csináljon, tehát megemelkedjék a méh, magyarán, hogy elférjen. Ha ez nem alakul ki, tehát általában csak a nedvesedésre szoktunk koncentrálni, akkor nincs elég hely, és mondjuk a méhnyak nagyon tud fájni, kivált kép bizonyos pózokban, kutyapóz, lábanyagban, meg hasonló. Tehát magyarán...
És ez mind az izgalmi szinten múlik.
Így van. Az előjátékon egészen. Tehát nyilván mondjuk szerelem kezdetén egy csóktól már az ember transzba van, és akkor még nincs annyira szüksége erre, de ne várjuk el, hogy miközben kipakoltuk a mosógépet, és beindítjuk a szárítót, hogy közben rögtön fölugorjon a méhünk a nyakunkba. Tehát, hogy bocsánat, szóval nyilván...
Szeretem ezeket a hasonlataidat.
Szóval nyilván, hogy ott azért nincsen meg az a körítés, nincsen meg az a hangulatbahozás, tehát hogy ezért akkor fontos, hogy ilyen értelemben fizikailag akkor olyan hangulatba hozzuk egymást, és ez meg inkább fájdalommal tud járni. Tehát, hogy magyarán valójában az, amit a filmekben mutatnak, ez az ilyen húskloffoló típusú együttlét, jellemzően a nőknek egyáltalán, tehát az, hogy orgazmus nem okoz, az mondjuk a 70-80%-ánál minimum valószínű. Van, tehát, hogy ezzel nem azt akarom mondani, sőt, tovább mennék inkább 85%-ánál nem. Másrészt ugye, hogy nincs is előkészítés. Azt, hogy még azt is megadjuk, hogy a nőnek hogyan kell visongania. Szóval ez a ilyen klasszikus mondatok, hogy és a nő jól nyög, ugye? Vagy tehát, hogy az is, hogy eléggé serkentően. Úgyhogy ezért aztán nagyon nehéz ilyen szempontból, problémát okoznak a pornófilmek, mert a serdülő gyerekek már fiúk, meg kislányok is ezen szocializálódnak. A fiúk azt látják, hogy na majd így kell csinálni. Nem akarnak ők fájdalmat okozni a partnernek, nem akarnak ők rosszat. Erre szoktam azt mondani, hogy a mai serdülők egyáltalán nem rosszabbak, mint 10-20-200 évvel ezelőtt, csak hogy nem kapnak semmi felvilágosítást, hanem egy hamisat kapnak. Azt, hogy bocsánat, helyenként olyan brutál, tehát tényleg ez a nőknek, tehát nem az az előjáték, hogy tépi a haját, hogy folytogatja, és belelép a veséjébe szinte. Tehát, hogy magyarán olyan drasztikusak ezek a filmek, egyre inkább emelkedik ez kimutatott egyébként, hogy egyre több az agresszív jelenet. Uh-huh. És az agresszív jelenetek 88%-a nők ellen irányul, amire a nők általában élvezetet mutatnak, ami már egy hazugság. És valójában ez az, amiért aztán a párok elégedetlenek egymással. Nyilván ez nehéz, hogy nagyon, nagyon nincsenek valós információk, és hogy hát igazából az egyetlen forrás szinte a felnőtt
fél. Igen, és hogy igazából csak a férfiakat emelet ki, tehát uh-huh. hogy a nő nem tud lépést tartani így. Tehát nyilván nem nézik olyan mértékben a nők a pornófilmeket, mint a férfiak, tehát így nagyon elcsúszik ugye a nő a férfitől.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ugyanúgy, ahogy ugye azt szoktuk mondani, hogy a megint ilyen fekete-fehér sztereotípiák, hogy persze, hogy a férfi legyen egy fokkal szebb, mint az ördög, erre szokták azt replikázni, hogy na, a nő se vak. Tehát, hogy nyilván, de mások a prioritások. Tehát valójában a nők is néznek pornót. Pornófüggőség terén mondjuk az egyharmad nő, a kétharmad férfi, viszont itt ez a nagy különbség, tehát a nők is használják izgalomforrásnak, stb. Ugye a nőnek az az érzés fontos, hogy én vagyok a vágytárgya. Tehát a legfontosabb afrodiziákum, hogy engem kívánnak. Ugye a férfinél pedig az, hogy én vagyok a macsó, aki teljesít, aki kíván. Tehát a kívánnak és kívánnak az ellenpólusa ilyen értelemben itt most a heteroszexuális viszonyban. És ezért, ha a nő pornófilmet néz, az inkább még egy kicsit talán paradox, hogy miközben a férfiak imádják, a nők pedig hát jó, vagy hát nyilván változó van, aki teljesen taszít, nyilván nem mindegy, hogy milyen tartalmak, hogy még a nőnél esetleg ad egy plusz nyitottságot, egy fantáziát, egy kis plusz rosszaságot, addig a férfiaknak, mivel egyre inkább megjelenik ez a fokozódás, egyre inkább a minél, hogy mondjam, változatosabb, minél akár extrémebb, akár agresszívebb tartalom, ezért még a férfi működésen rengeteget árt, és mindez ugye hát egy erősebb ilyen marokszorítással is társul. A nőknek sokkal kevésbé okoz ez problémát, tehát a nőket kevésbé kell ilyen szempontból félteni attól, hogy lecserélik a partnert, úgyhogy ez az, ami ilyenkor jelenség még.
Hogyha párkapcsolati problémáról beszélünk, akkor általában a nő az, aki elrángatja a férfit, hogy hát ezek nagyon mély lelki problémák, meg kell oldanunk és dolgoznunk kell a kapcsolatunkon. Hogyha a szexualitásban van gond, akkor jellemzően ki az első, aki megkeres téged, a férfi vagy a nő?
Mások miatt keres meg. Tehát még a férfi, most jó, ez is megint egy ilyen kicsit sztereotíp példa, meg ilyen, nincsen ilyen fekete-fehér igen, nem, de hogy a férfi általában engem akkor keres meg, ha szerelmes. Mert akkor fontos neki az, hogy adni tudjon a másiknak.
De milyen érdekes, hogy nem, elsősorban nem pszichológushoz mennek a férfiak, hanem ők szexológushoz mennek.
Szexuálpszichológushoz. Érdekes, hogyha nő jön hozzám, tehát most mindjárt mondom így ezt az egyik ilyen hasításomat, a másik viszont az, hogy és akkor a módosítást is, tehát a férfi általában akkor jön hozzám, hogyha ha szerelmes és nem tud adni a másiknak, mert korai ejakulációja van, erekció vagy bármi, míg a nő pedig akkor, hogyha már elhagyták. Mert a nőnek sokkal inkább, Tehát fontosabb a párkapcsolat, és nem érzi annyira a problémát, amit mondtál, hogy inkább pszichológushoz megy. Nagyon szoronganak a nők ettől. Nagyon nem érzik jól magukat egy ilyen helyzetben. Nyilván ebben benne van a neveltetésünk. Hogy még egy kisfiú, amikor matat a bugyiába és a kukiját morzsolgatja, akkor az egész család úgy van vele, hogy na, én fiam, ugye, hát, csak egy férfi. Ugyanezt egy kislány teszi, akkor rögtön az egész család bepánikol és kétségbe esik, már pedig ugyanúgy igazából érzékeny terület, és ezért. Nyilván ennek, most nem akarok ebbe annyira belemenni, de ennek megvan nyilván a háttértényezője, tehát azért, hogy nehogy véletlenül ugye mondjuk bekapcsolódjon egy felnőtt. Most fiút kevésbé, kislányt azért sajnos valószínűbb, tehát azért van ez a fajta féltés. Nők esetében pedig még amiért szoktak jönni, hogyha őket nem kívánják. Tehát azt, hogy mennyire a nő szexualitásának a kulcsa az, hogy ő a vágytárgya, tehát akkor, hogyha a férfi valami számára megmagyarázhatatlanok miatt nem akarja, nem kívánja őt, és ez akkor is igaz, hogyha mondjuk a nőnek soha életében nem volt orgazmusa, akkor is, hogyha súlyos traumái voltak, neki akkor is az egy iszonyatosan nehéz bélyeg, hogyha úgy érzi, hogy őt nem kívánják, nem kívánatos. És egyébként ezért is szokott például, tehát egyrészt a szenvedély probléma lenni, hogyha mondjuk van egy nagyon-nagyon tapintatos, szerelmes férfi, aki tényleg lehet, hogy előtte nagy kujon volt, de amikor aztán összekerül a partnerrel, akkor aztán annyira figyelmes szeretővé válik, tehát tényleg ez a finom mechanikai műszerészé, hogy mindent megtaláljon, viszont akkor egy idő után a nő meg nem érzi a szenvedélyt, hanem azt érzi, hogy a férfi feladatot teljesít, végig megy a szokásos műszereken, de hogy ez nagyon fontos, és épp ezért, itt hadd mondjak két trükköt, az egyik az, hogy ezért jó néha, most így a kapcsolaton belül, most egy egyébként jól működő kapcsolatban. Ezt azért mondom, hogy nyilván, hogyha valami súlyosabb eltérés van, akkor nyilván nem, de mondjuk egy jól működő dinamikus kapcsolatban, pláne a kapcsolat elejétől nézve, az, hogy néha bizony jók lehetnek a női léleknek egy-egy olyan reggeli gyors, falhoz nyomós együttlét, mert lehet, hogy nincsen orgazmusa, de mégis azt érzi, hogy fú, de mennyire kívánja a férfi. És ez ad egy olyan plusz fantáziát, ami utána aztán jó ideig táplálja, és érzi azt, hogy igenis ennyire kívánják még. És ugyanígy például a baba születés után. Tehát tipikusan egyrészt nagyon fontos az, hogy a partner hogyan kommunikál. Most az, hogy itt a szex hogy alakul, az egy külön másfél órás témánk, de hogy a partner mondjuk nyilván, hogyha az egész terhesség alatt dagadt kis pingvinemnek hívja a feleségét, akkor utána ne csodálkozzon, hogy amint kiugrik a gyerek, rögtön nem jön a latex ruha. Szóval, hogy nyilván fontos az, hogy a nő, hogy a partner hogyan kommunikál, hogy hogyan tekint rá. Tehát, hogy a másiknak a szeme tükrébe látni azt, hogy mennyire tart még kívánatosnak, de itt a legfontosabb mondat talán az, hogy a nők sokkal inkább azért utasítják vissza a szülés utáni együttléteket, mert nem élik meg magukat kívánhatónak. És ezzel nem akarom elvitatni, tehát nyilván akár a gátmetszésnek, a fáradtságnak, a hormonális szintnek, a más szerepnek a súlyát, de mégis, amikor már úgy vissza tudna térni a nő az együttlétbe, azért nem tudja, mert nem tudja elhinni azt, hogy ő izgató tud lenni a partner számára, és a szorongásai és ilyen önbizalom kételjei miatt inkább lemond és megtagadja magától a szexet, mert nem éli meg magát vágyhatónak. Tehát valójában a női test, tehát nem véletlen a testiségről szól a szex, a legfontosabb kulcsa az, hogy a nő azt élje meg, hogy őt kívánják. És ez is érdekes, még egy példát hadd mondjak, hogy itt a túlsúllyal élők esetében, hogy itt is van egy ilyen férfinői különbség, hogy még a férfiaknál általában objektíven vannak olyan fizikai nehézségek, hogy csökken a tesztoszteron szint, nehezebb a mozgás. Ne adj Isten, van egy úgymond ilyen hasüregbe visszahúzódó pénisz, tehát a hasi zsírtól optikailag, meg fizikailag. Tehát, hogy a férfiaknál általában magas koleszterin, rosszabb működés, tehát általában fizikai akadály van az erős túlsúly esetében, a nőknél ilyen nincs, tehát általában innen avatkozik be fizikailag.
De az önértékelés?
A pszichés gát, tehát hogy egyszerűen nem tud levetkőzni, beszorong attól, ne érj hozzám, tehát már ahogy a keze odaér, már mintha áram ütne, nem akarok levetkőzni, és végig szorongja és agyalja az együttléteket, ezért aztán nem alakul ki a nedvesedés, és amit mondtunk itt az egész működés, nincsen, nem tudja elengedni magát. Tehát én igazából azt mondom, hogy ha a női szexualitást akarjuk megérteni, annak a legfontosabb titka nyitja az, hogy a nő azt érezze a testéről, hogy a férfi az úgy látja tökéletesnek, ahogy van, és borzasztóan kívánja, mert a nőnek meg ez a nyomógombja, és ettől indul igazából be.
Remélem, hogy ezt a mai podcastot férfiak is hallgatják, és ezt az utolsó kulcsmondatot külön többször visszajátszak. Köszönöm szépen, Kriszta, hogy itt voltál, nagyon jó volt veled beszélgetni erről a tabu témáról, ami reméljük, hogy nem sokáig maradt tabu. Lájkoljatok minket az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon, iratkozzatok fel a Life and Body podcast csatornájára a Spotify-on és Apple Podcaston. Sziasztok!